Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban Kincses Gyula, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Államtitkár, a tudósítónk megtalált egyet abból a 85 házi orvosból, akik a vízidíj megtartása mellett érvelnek, de azt mondta, hogy ők sem azért, mert egyetértenek vele, hanem azért, mert félnek, hogy ha eltörlik, akkor nekik ettől kevesebb lesz a pénzük. Mit szól ez a jelenséghez, hogy van már ugyan, aki támogatja, de csak azért, mert fél?
Jó estét kívánok! A házi orvosoknak valóban fog hiányozni ez a pénz. Van, aki ezt bemeri vallani, van, aki ezt azt mondja, hogy kényszer, de nem szereti, és természetesen elég sokan úgy gondolják, hogy ezért a pénzéről megdolgoznak. Ez a rendelésüket egyébként észszerűbbé teszi, és az alapellátás, tehát a házi orvosi kör valóban az egészségügynek az a szegmense, ahol körülbelül 20-25-30%-ra tehető a vízidíj bevétel az intézmény, vagy a praxis összbevételéhez képest, és ez már valóban egy jelentős összeg, tehát megértem, hogyha a házi orvos kollégák ehhez ragaszkodni szeretnének.
Mi lesz, ha a népszavazás eltörli a vízidíjat?
Tudni kell két dolgot. Az egyik, hogy a vízidíj kapcsán nem lett csökkentve a házi orvosok kártyapénze, vagy fix díja, vagy bármilyen más díja. Tehát nem arról volt szó, hogy a kormány úgy döntött, hogy inkább fizesse a lakosság ő helyette, hanem a házi orvosok megkapják, 2007-ben megkapták ugyanazt a pénzt, 2006-ban, 2008-ban pedig többet kapnak, mint 2007, egy körülbelül infláció körüli emeléssel, és erre többletbevételként jön ez a pénz. Természetesen a praxisok ezt általában jó célra fordítják, nem lehet azt mondani, hogy nem fér rájuk, de kompenzálni, pótolni csak valaminek a terhére lehet, és akkor honnan vegyük el? Kórháziaknak ugyanúgy szüksége van a pénzre, védőlőknek, vagy járóbeteg szakellátásnak, tehát ez csak valaminek a kárára lehetne, és ilyen értelemben véve nem igazságosan, hiszen nem elvett dolgot kellene visszaadni, hanem egy többlet szűnik meg.
Ez eldöntött tény, hogy a költségvetés egészségügyi, vagy bármely más fejezete terhére nem pótolják vissza, vagy a kampánynak szóló, hát nem tudom másképp fogalmazni, fenyegetés?
Egyik sem. Eldöntött tény nem lehet, hiszen a 2009-es év költségvetéséről ma nem lehet döntést hozni. Ugyanakkor az elmondottak, hogy csak másnak a terhére lehetne. És abban az értelemben véve nincs kompenzációs kényszer, hogy elvettünk valamit, amit vissza kell adni. Ezek abba az irányba mutatnak, hogy se járulékot nem lehet emelni, hogy globálisan megemelni emiatt ez alapot. Különadó egyrészt igazságtalan is lenne technikai, nehézkes, tehát többletforrás erre a célra nem lesz. Belső átrendezésről majd 2009-ben dönt a parlament, de több forrás nem lesz, tehát ez a pénz a rendszerből mindenképpen hiányozni fog, azon lehet vitatkozni, hogy kitől hiányozzon, kinek fáj jobban.
Akkor sem lesz kompenzációs kényszer, vagy az sem teremthet kompenzációs kényszert, ha a házi orvosok a mostaninál erőteljesebben panaszkodni fognak a pénzhiányra, és azt fogják mondani, hogy hát mégiscsak a Magyar Köztársaság kormányának a felelőssége az alapellátás.
Még egyszer mondom, nem lett elvéve pénz az alapellátásból.
Nem is vitatom,
én értem, tehát előfordulhatnak. Nem feltétlenül az dönt el egészségpolitikai kérdéseket, hogy ki milyen hangos. Mert egyébként ugyanilyen joggal mondhatják el a szakrendelők, hogy a finanszírozási helyzetük nem elég rózsás. Aki járt kórházban, látja, hogy annak ellenére, hogy próbál a kormányzat olyan intézkedéseket tenni, ami a kórházi ellátásnak nem csak a szakmai tartalmát, hanem az ellátás körülményeit, a kórházban való tartózkodás emberi méltóságát is javítja, de ez a pénz valahonnan akkor is hiányzik, hiszen ez nem a járulékforint, nem adóforint, hanem egy többletbevétel, amit egy olyan hatású népszavazás elvesz a rendszertől.
Tehát lényeg a lényeg, nem lesz kompenzálva, ha a népszavazás törli a vízidíjat és a kórházi napidíjat.
parlamenti hatáskör. 2008-ban biztos, hogy nem.
2009-ben meg majd meglátjuk, hogy mi lesz a 2009-es költségvetésben.
De még csak valaminek a kárára lehet. Ha nem az egészségügyön belül, akkor az oktatásügy, tehát a költségvetésen belülről lehet pótolni maximum, ami mindenképpen valamilyen érdekesség.
Érinti-e a reform lényegét a népszavazás ön szerint?
Azért sóhajtottam a válasszal, mert önmagában a népszavazás eredménye a reform lényegét nem érinti.
Én meg azért sóhajtottam a kérdésben, mert a kormány oldalról is homlok egyenest ellentétes álláspontokat hallok. A miniszterelnök szerint kivesszük a törvényből az érintett részeket, majd megyünk tovább. A szabaddemokraták szerint egyenesen a szocializmus visszahozásáról szavazunk. Tehát, és azt mondják, hogy menjenek el az emberek, és nem elszavazzanak. A szocialisták meg azt mondják, hogy menjenek el, és nem elszavazzanak, vagy ne menjenek el, és ne szavazzanak sehogy.
Tehát én azért sóhajtottam, hiszen ha a napi működés, a reform intézkedések összességét nézzük, akkor a vizitdíj és a napi díj eltörlése azon túl, hogy némi finanszírozási feget vagy nehézséget okoz, formot nem érinti.
De a reformnak egy szemléletbeni változás.
Így van. Ezért sóhajtottam, hiszen ez nem akasztja meg, nem lehetetleníti el jogilag, technikailag a reform folyamatokat, de pontosan arról van szó, hogy 300 forintról nem szokás népszavazást tartani. És nem is erről szól, hanem arról szól, hogy elhisszük-e, hogy mi a 21. század legnagyobb kihívása, hogy hogyan lehet a jóléti rendszerekben a eszméinket a megváltozott gazdasági körülményekkel összeegyeztetni, hogyan lehet az igazságosságot úgy megőrizni, hogy közben a működőképességet is megőrizzük, és hogyan lehet úgy a szolidaritást és az igazságosságot érvényesíteni, hogy mindennek a gazdasági alapját, egy globalizált piacon való versenyképességet megőrizzük. Ez az, amit nagyon leegyszerűsítve lehet úgy megfogalmazni, hogy visszavágyunk egy ingyenességbe, aminek nincs meg a gazdasági alapja. Ráadásul az ingyenességnek az én szemem legsúlyosabb hatása az, hogy a társadalom legfontosabb erejét, az egyének öngondoskodását, saját egészségébe való beleszólását, a saját magukért érzett felelősséget csökkenti. Ezt veszi el az ingyenesség az én szemembe, és ezért önnek van igaza, hogy természetesen a népszavazás mögött társadalomfilozófiai kérdésben sokkal-sokkal mélyebb kérdésekről szavazzunk, de ezek e tekintetben nem ügydöntő kérdések, mert ügydöntő kérdésként három technikai kérdésről van szó, aminek van bizonyos finanszírozási vonzata is kész.
Innen szeretném pontosabban az ingyenességgel szeretném folytatni a hírek után. Kincses Gyula, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, az Aréna vendége. Az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, Kincses Gyula, az Inforádió Arénájának vendége. A hírek előtt az ingyenességbe való visszavágyakozással érvel, de hát milyen ingyenességről van szó az egészségügyben, amikor a munkáltató meg a munkavállaló is fizeti járulékot, senki nem fizeti helyettünk az egészségügy működtetését.
Ezt ön pontosan fogalmazta meg, de ezt mégsem érezzük.
Hát dehogy nem, a munkáltató biztos érzi.
A munkáltató is érzi,
mert a könyvelőm levonja tőlem és elküldi. Az ott van.
Én nagyon örülök, hogy ön már így gondolkodik, de a bérből és fizetésből élők nagy része azt tudja, hogy mennyi nettó fizetést kap, és ebből neki mire kell költenie. És innentől kezdve az, amiért a saját pénzünkből, mármint a fizetésünkből nem kell költeni, az ingyen van. Holott nagyon jól mondta, ez nincs ingyen, csak mindegyikünk volt már svédasztal vacsorán, és pontosan tudja azt, hogy akkor, amikor ingyen van, mármint lehet, hogy azért előtte mi fizettük ki általánydíjba, de nem vagyunk abban érdekeltek, hogy észszerűen vegyünk az asztalról, akkor mindig kicsit többet veszünk, aztán vagy megesszük, vagy nem.
Jól értem, akkor az ingyenességnek ezzel a finomított fogalmával érvel, amikor ingyenességről beszél.
Természetesen, mert hát ingyen nem lehet semmi, ez abszolút egyértelmű, csak végül is ez lényeges, hogy költség akkor bennünket terhele, amikor igénybe veszünk egészségügyi ellátást, ez tudatosul-e bennünk, vagy valaki helyettünk fizet, amire nincs ráhatásunk, és sokan nem is látjuk ezt a pénzt, nem is tudunk igazán róla.
Szeretnék még egy kérdés erejéig visszakanyarodni a kormány népszavazási álláspontjának kaotikus voltához. Ugye a szabaddemokraták határozott nemet mondanak, a szocialisták pedig vagy nemet mondanak, vagy távolmaradást mondanak. Az ön személyes véleménye, és mint a kormány tagjának a véleménye, micsoda? Hogyan akarják, hogy szavazzanak a polgárok?
Az én személyes véleményet kérdeztem.
Meg, hát ön a kormány tagja, alig ha függetlenítheti magát ettől.
Így van. Ennek ellenére én akkor hadd mondjam, hogy én mit gondolok erről. Tehát az én véleményem szerint a legfontosabb ez a vita, aminek egyik része ez, amiről mi most beszélgetünk. Tehát a népszavazásnak az egyetlen pozitív hozadéka szerintem az, hogy ezekről a dolgokról most beszélünk. Ön is tulajdonképpen az előbb nem kikérte magának, de ha nem értette, hogy miért beszélek ingyenesről akkor, amikor fizetünk másként járulékban, adóban ezért, ezekről a dolgokról beszélni kell, minél több emberben kell tudatosítani, hogy miért nem mindegy, hogy az egészségügyben, oktatásügyben van egy érdek nélküli álingyenesség, vagy pedig értékmérőként tekintjük az egyetemek esetében a tandíjat, az egészségügyben is egy szimbolikus önrészsel. Mi is részesei vagyunk annak, hogy észszerűbb legyen az ellátás, és elhisszük végre azt, hogy azzal, hogy vizitdíjat fizetünk és fizetünk, a beleszólás, a reklamálás, az igényesség jogát vásároljuk meg. Az, hogyha erről sokat tudunk beszélni, ez a legfontosabb, és természetesen egyébként pedig azt mondom, hogy el kell menni szavazni, és az én álláspontom az, hogy nem el kell szavazni.
De hogyan lehet a beleszólás jogáról beszélgetni, amikor az egész egészségügyi reform koncepció az abban érintettek beszólása nélkül került elfogadásra, rendkívül és szinte egyöntetű társadalmi tiltakozás ellenére farizeus álláspontnak tűnik. Elnézést.
Értem. Én lelkiismeretem tiszta. Tehát én végig arról beszélek, és nem csak én, hanem ennek a reformkoncepciónak bármilyen szinten kidolgozói, hogy én azt szoktam mondani, hogy a reform lényege az én szememben az, hogy hogyan leszünk ketteskéből tájékozott, érték és költségtudatos fogyasztók az egészségügyben is.
Ha akarunk, ha nem. Mert most inkább nem akarunk, ha a kutatásokat nézem.
Így van. Azt sajnos nem a egészségügyi reform szakmai előkészítői határozzák meg, hogy milyen politikai környezetben élünk. És ennek a vitának hihetetlenül káros volt az, hogy rárakódott számtalan politikai szempont. Ugye a klasszikus álláspont, amit többször hallottam, ráadásul ismert és hitelesnek vélt személyek szájából, hogy amikor a műsorvezetőt, tehát a törvényből ott van benne, nem olvasta? Nem kell ahhoz olvasni a törvényt, hogy az embernek véleménye legyen róla. Tehát olyan szintű mellébeszélés, az amerikai példákkal való fenyegetőzés például, vagy a holland és a szlovák példáknak a nem releváns emlegetése, hiszen pontosan azokat a holland példákat szoktak felhozni, ami miatt megváltoztatták a holland rendszert. Tehát ez a vita túl politizált, a szakmaiságot sok esetben nélkülözi, és egyébként a vita végül is összeér a népszavazás alapkérdésével, hogy elfogadjuk-e azt, hogy a 21. században a szociális értékeink csak egy megváltozott környezetben átértékelve, az egyén és a közfelelősséget újraértékelve tarthatók fent, és nekünk, egyéneknek is van tennivalónk ebben, vagy pedig azt mondjuk, hogy elég volt a rendszerváltásból, elég volt a gazdasági rendszerváltásból, elég volt a politikai rendszerváltásból, itt legyen vége, a jóléti rendszert, a szociális rendszert, egészségügyet, oktatásügyet nem, ebből már nem kérünk. Nem lehet megállni, nincs visszaút.
De a reform célját, amit a reform kidolgozói óhajtanak, nem veszélyezteti a környezet azt, hogy gyakorlatilag senki nem akar.
De tudok egy példát mondani, hogy egy daganatos betegnek nagyon nehéz azt elmondani, vagy hogy mondjam, nem is lenne tisztességes azt mondani, hogy jaj, kedves, magát kezelni fogjuk, és tudja, kap citosztatikumot, meg sugárkezelést, és ettől magának milyen jó lesz. Mert annál jobb nincs, mint amikor megy a citosztatikus infúzió, hanem ez nem szabad. Ugyanakkor megjelennek a sarlatánok, vagy hogy esetleg teljesen más filozófián állók, akik elkezdik mondani, hogy jaj, csak azt ne, sugarat ne, mert attól kihullik a hajad, vagy összeég a bőröd. Citosztatikumot ne, mert kihullik a hajad. És egyébként így van, ez igaz. Csak arról nem beszélünk, hogy mi lesz akkor, hogyha a vajákosok, a problémát megúszni akarók kezelik a beteget, mert akkor nem alja fog kihullani. Na most én nagyon sötét víziót vázoltam fel, de ha nem értékeljük át ezeket a dolgokat, nem kezdünk el szép fokozatosan a jóléti rendszerekben, egészségügyben, oktatásügyben, és ugye a következő kormányra marad várhatóan a nyugdíj kérdésének. Ha ezeknek ezek a kérdéseket mindig csak félre seperjük, a szőnyeg alá tesszük, akkor előbb-utóbb ott tartunk, hogy nem fér már a szőnyeg alatt több, muszáj rendet csinálni, és nagyon kár, hogy egy ilyen politikai környezetben kerül mindenre sor, amikor sokkal nehezebb megértetni mindezt.
El tudom volna képzelni más politikai környezetet? Hát ki az a politikus, aki ha az embereknek többletpénzt kell fizetni, akkor azt fogja mondani, hogy jó, támogatom a kormányt.
El tudnék képzelni például olyan politikát, amelyik egy-két reformot titokban támogat, elmondja természetesen, hogy ő ezt miért csinálna másként, hogy, mert örül annak, hogy nem rámarad az, amit meg kell csinálni. Tehát ezek a lépések, hogy most ezt vizitdíjnak hívom, vagy nem, de azt, hogy az egyéneknek valamilyen felelősséget kell adni az egészségükben, és hogy igen, a magyar egészségügyben egyetlen egy rászorult ember nem maradhat ki, egyetlen egy szegény nem maradhat ellátatlanul. Nem szabad eljutnunk oda, hogy pénztárca vagy fizetés vagy jövedelem kérdése, hogy ki milyen ellátáshoz jut. Ebben szerencsére mindkét oldalon teljes egyetértés van. De ebből nem következik.
A megoldása az éppen ide vezet.
Mi ezt vitatjuk, hiszen ha szakkérdésként kezeljük ezt a kérdést, és most már, hogy megvan szavazva a törvény, jó lenne a politikai vitákat lezárni és szakmai kérdésként kezelni. Ez nem politikai állásfoglalás kérdése, hogy ez üzleti biztosítás vagy társadalom biztosítás. Ebben ennek számtalan tankönyvben pontos meghatározásai vannak, hiszen nem kockázat arányos a járulék, hanem jövedelem arányos. Nem úgy van, hogy aki betegebb, többet fizet, aki egészségesebb, kevesebbet. Aki többet fizet, annak nem jár jobb vagy több ellátás. Tehát átcsoportosítás van a gazdagok, szegények, egészségesek, betegek, fiatalok és idősek között, magyarul szolidáris a rendszer, és kötelező egészségbiztosítás se akaratából nem maradhat ki senki, se azért, mert rászorult. Most ezek a jegyek csak a társadalombiztosításnak a jegyei, tehát kár itt azzal riogatni bárkit, hogy ez a rendszer szétszett, szegregál, és pont a szegényeket hagyja ellátást nélkül.
Innen folytatjuk a hírek után. Kincses Gyula az Egészségügyi Minisztérium államtitkára az aréna vendége. Azt mondta a hírek előtt egy kérdésemre, hogy az ellenséges környezet az igenis veszélyeztetheti a reform sikerét, ha jól értettem. Mi lesz, ha nem lesz sikeres? Mi az a kép, az a jövő, az a vízió, a rossz forgatókönyv?
A rossz forgatókönyv az, hogy az elején rossz kedően szokunk hozzá ahhoz, ami jó, és a később elkezdünk neki örülni. Tehát azért a betegek, ha ez a rendszer működik, mármint most nem a vizitdíj után a biztosítási reformra gondolok, ha tényleg elkezdik érezni azt, hogy ez róluk szól, akkor el fogják felejteni azt, hogy tulajdonképpen ők is elhittek olyan állításokat, amelyek szerencsére nem igazolódnak, és ezért ők is az elején bizalmatlanok voltak, ha ez jobb lesz nekik, akkor ennek később örülni fognak, és meg fogják szeretni.
Önök most mit tudnak, mitől tartanak az emberek? Mi a félelmük tárgya?
A félelmük tárgya az, hogy a vizitdíjat valamilyen első lépésnek gondolja mindenki, szerintem. Tehát erről nincs, nem ismerek kutatásokat, de ahogy idézőjelbetév az embereket, meg az a saját magát ismeri az ember, várhatóan a vizitdíj azért egy szimbolikus része ennek a reformnak, mert ennek kapcsán hiszik el, hogy először csak vizitdíj, utána jön az, hogy a drága betegséget nem, utána jön az, hogy a szegényt nem, stb. Tehát vélhetően attól félnek, hogy a rendszerben az ingyenesség megszűnése az később nem azt jelenti, hogy gyakorlatilag jelképes, egy napi félzsömre árányi kiadást jelent a betegeknek mindez, hanem átmegy egy üzleti modellbe, amit nem akar a kormánykoalíció egyik pártja sem.
Az üzleti modelltől, ha félnek, ezt nem tudom, az ön fejében kérdezem, ami van, akkor az alatt mit értenek az emberek? A csúnya tőkés nem adja be az injekciót, vagy mitől félnek?
Nagyon jó kérdés, hiszen én is pontatlan voltam, mert az üzleti modell alatt is sokan mást értenek, hiszen üzleti modellként lehet azt is érteni, amit mi szeretnénk, hogy biztosítás keretén belül legyen egy szereplő, akinek érdeke az, hogy ez jól működjön, hatékonyan működjön. És ugye a társadalombiztosítás reformja az a nagyon-nagyon kevés dolgok közé tartozik, ahol a befektető érdeke egybeesik a beteg érdekével. Hiszen mind a kettőnek az a érdeke, hogy egy, az illető ne legyen beteg, tehát minél többet tegyen megelőzésre, életmódjavításra, stb. Kettő, minél gyorsabban, minél hamarabb, minél tökéletesebben gyógyuljon meg. Ez az érdeke a betegnek is, és a idézővetett befektetőnek is. De valamiért van bennünk egy ilyen velünk szocializált rossz, hogy az, amibe a tőke beteszi a lábát, ott már csak valami embertelenség lehet. Én nem abban bízok, hogy a tőke az hirtelen elkezd megszeridülni és átmegy humanitárius intézménybe. Én abban bízok, hogy az ő gazdasági érdekei és a mi létérdekünk ebben a dologban szerencsére egybeesik.
Azt mondta, hogy a tőkének is érdeke, hogy az ember kevésbé legyen beteg, tehát a megelőzés, de hát most, amikor belépnek erre a piacra, akkor ezt az adott emberanyagot fogják megkapni, kevés megelőzéssel, betegséghez közeli állapotokban, tehát egy nem jó kilátásokkal rendelkező csoportot kapnak meg.
Így van.
Erre mit mondanak?
Ugye aki erre a piacra belép, az csak úgy lép be, hogy 10-20-30-40 évre tervez. Itt gyors megtérülésről szó nem lehet, és azért ezt úgy is fel lehet fogni, hogy ha én egy olyan rendszerbe lépek be, ahol minden a legjobban működik, ott mit tudok én változtatni, javítani? Itt van valóban tartalék. Van tartalék az egészségi állapot javításában, van tartalék az ellátás megszervezésében, van tartalék az ellátás szakmai feltételeinek és végzésének szakmai egységesítésében. Hiszen ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyar egészségügy nagyon-nagyon magas szakmai színvonalú a gazdasági és egyéb feltételekhez képest, de legkevésbé, vagy sokkal kevésbé protokollszerű, azaz egységes, mint más országokban. És egyik helyen így kapunk jó ellátást, másik helyen úgy kapunk. Ha jó esetben és szerencsés esetben ugyanazzal az eredménnyel kapjuk, de mondjuk háromszoros költségkülönbséggel. Tehát nagy a tartalék a rendszerben, és ezért éri meg befektetni ebbe a piacba, mert ha itt minden rendben lenne, akkor tényleg nem tudna javítani rajta senki.
Arra van valami elképzelésük, hogy az emberek a mi mentalitásunkat hogy fogják megváltoztatni? Tehát, hogy sportoljunk. Hogy egészségesen táplálkozzunk. Ami drágább, a sport is drága. Mert nyilván akkor lesz eredménye a betegség megelőzésnek. Ráolvasással nem.
Tehát erről a pénztárrendszerről tudni kell azt, és ott kellene kezdeni, hogy ma az OEP hogy működik. Ma az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára a parlament meghatározza azt, hogy mennyit kell járóbeteg szakellátásra, mennyit kell házi orvosra költenie, mennyit kell gyógyszerre, mennyit kell házi szakápolásra, nem sorolom fel a kasszákat költeni. És a főigazgatónak az a dolga, hogy évvégére annyit, se többet, se kevesebbet költsön arra, amit a parlament neki megmondott. Nem az a dolga, hogy gazdálkodjon. És nem az a dolga, hogy gondolkodjon, hogy hogy lehetne ezt a pénzt hasznosabban felhasználni. Ugye amikor társaságban beszélgetünk, mindenkinek van valami jó ötlete, hogy te figyelj, ha ezeknek lenne egy cseppesze, akkor többet fizetnének erre, vagy drágább gyógyszert adnának alacsonyabb ártámogatással, mert 2 hét táppénzt lehet vele megspórolni, stb. Ma nincs lehetőség, mert ma nem arról van szó, hogyha egy jobb alapellátással nem kerül a beteg a kórházba, akkor az a kórházi kezelés megspórolandó, hiszen ki kell fizetni a kórházra, tehát ma ez nem működik. Ezek a pénztárak a tagok után, a tagok átlagos jellemző szükségletének megfelelő úgynevezett fejkvótát kapnak, amennyibe egy olyan korú és nemű beteg átlagos ellátása kerül, és ebből a pénzből gazdálkodnak. Tehát, ha igaz az a tétel, amit a szakma és a laikus közönség egyformán mond, hogy olcsóbb a megelőzés, akkor a pénztár azt fogja mondani, hogy nekem megéri támogatni azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek a prevenciót hoznak. A több pénztáros rendszernek a másik előnye, hogy mi 10 millióan nem vagyunk egyformák. Ezek szerint mi ketten ennyiben hasonlítunk, hogy ha választani fogunk, meg fogjuk nézni, hogy megelőzésben, prevencióban, életmódprogramban támogat-e ez minket valamennyire, de lesz olyan, akinek az a fontosabb, hogy hogy tudja legköltségtakarékosabban a gyógyítást megúszni. És ugye ezt az újfajta filozófiát, amiről beszélünk, már a törvény is előrevetíti, hiszen majdnem, hogy azt mondtam, hogy a vízidi eltörlésének a legnagyobb baja az lenne, hogy nem lehet elengedni. Magyarul a törvény ugye azt mondja, hogy a pénztár átvállalhatja a vízidíjat. Most az átvállalja, az azt jelenti, hogy a szolgáltató, tehát a házi orvos, a kórház ugyanúgy megkapja, csak nem a beteg fizeti, hanem a pénztár, de csak abban az esetben, ha a szűréseken részt vesz. Tehát ez már azt a fajta korszerű üzenetet hordozza, amiről beszélgettünk, hogy az egyén és a közösségi felelősséget át kell alakítani. Az állam nem lehet mindenki helyett egészséges. Nekem kell sajnos futni, nekem kell megállni azt, hogy nem eszem meg a második szelet. Nagyon finom, akár még a mangalica zsíros az a kenyér akkor is, de nekem kell ezeket az erőfeszítéseket meghozni. Az állam ebben csak segíthet, elismerheti, értékelheti, támogathatja az erőfeszítéseimet, de helyettem nem tudja az állam ezt megcsinálni.
Egy elengedéses példájáról jutott eszembe, hogy sose gondoltak a kormányban arra, amikor látták, hogy milyen népszerű az ellenzék háromigenes kezdeményezése, hogy ellépnek előle, és egyszerűen elengedik a vízidíjat, ha már nem ezen múlik a haza sorsa?
Persze, hogy gondoltak erre többen, hiszen volt képviselői kezdeményezés is, de én azt szoktam mondani, hogy végül is ez a népszavazás a jövővel való szembenézésről szól. És ilyen értelemben véve nem lehet nem engedményeket tenni, hanem kitérni ezek elől a viták elől. Én mindig azt gondolom, hogy a demokrácia egy macerás dolog, és lehet, hogy most tényleg úgy néz ki, hogy a társadalom akarata, vagy egy jelentős részének akarata ellenére történnek ezek a változások. Lehet, hogy úgy néz ki, hogy nem kommunikálunk elég jól. Én azt szoktam mondani, hogy nagy zajban kommunikálunk. Tehát mi elmondjuk mindig azt, hogy mit gondolunk és mit szeretnénk, csak nagy a zaj, és ezért lehet, hogy nem mindig hallatszik a hangunk. De ezek a viták bármennyire néha kellemetlenek, soha nem feleslegesek. Ezeken keresztül jut el egy olyan társadalmi érési folyamat felé a társadalom, ami előbb-utóbb átalakítja a közgondolkodást, és ezért ez a nagyon praktikus eszköz, hogy gyerekek, hát mennyi pénzről van szó? Hát oldjuk meg valamilyen módon, de ne menjünk ebbe bele, nem lett volna tisztességes egyszerűen azért, mert ez a kormány azt vállalta fel, hogy elindítja a társadalmi reformoknak ezt a szegmensét is.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, Kincses Gyula Adalén a vendége. Kincses Ügyügyi Minisztérium államtitkára, az Inforádió arénájának vendége. A kormány többsége múlt héten újra szavazta az elnök által visszaküldött törvényt, tehát most már van törvény. Hol tart most a reform folyamata? Mit csinál a napokban a kormány?
Dolgozik az előkészítésen, de tudni kell azt, hogy minket, 10 milliónkat, azaz biztosítottakat, ez az év még nem nagyon érint.
Tehát ezt most tudjuk,
igen,
hogy a kormány éppen így van. Milyen feladatokkal foglalkozik.
Tehát most a közvetlen feladat ennek a 22 darab egészségbiztosítási pénztárnak, ami egy üres társaság gyakorlatilag a megalapítása, majd a következő feladat ennek a 49%-os kisebbségi tulajdon részének az értékesítése.
Ez lesz majd valamikor nyáron.
Így van, így van. Hiszen először létre kell ezeket hozni, közbeszerzéssel ki kell választani azt a tanácsadó céget, ami egy nemzetközi eljárásban tudja érvényesíteni ezt, hogy egyrészt minél több pénz jöjjön be a költségvetésbe, ebbe, illetve az egészségügybe, másrészt pedig minél hitelesebben, minél nívósabb, szakmailag megfelelőbb befektetők jöjjenek. És gyakorlatilag a 2008-as év, a pénztár alakítás, szerkezeti alakítás, engedélyek beszerzése, infrastruktúra kialakítása ezzel telik el, és leghamarabb 2009. február 1-én fogunk mi, mint betegek a pénztárral találkozni, akkor fog nekünk egy pénztár köszönni, hogy akkor te, kedves lakos, hozzám vagy beosztva.
De rögtön igen. Beragadni a mostani részletekbe. Igen. Most megalapítják ezeket a társaságokat.
Így van.
Részvénytársaságok.
Így van.
Lesznek?
Igen. Igen.
Ha ezek megalakulnak, akkor lesz bennük 51%-nyi tőke.
Így van, forgalomképtelen részvény, és lesz 49% forgalomképes részvény. Ezeket... Hogy ennek a névértéke összesen 20 millió forint, de a kisebbségi részt sokkal-sokkal magasabb áron fogja a kormány áruba bocsájtani. Ez azt jelenti, hogy az árat az szabja meg, hogy ahhoz a terület, azon a területen, amelyikhez az a pénztár rendelve van, hányan laknak, mert annyiszor 12 ezer forint a minimális vételára annak a részvénycsomagnak. Hiszen a pénztárak megyénként alakulnak, meg a 22 így jön, 18 megye, és a központi régió 4 beosztva, hogy fővárosi és Pest megyei terület egyformán legyen mindegyikbe. És ahányan ott laknak ezekben a pénztárak illetékességi területén, annyiszer 12 ezer forint minimális vételár.
Miből gondolják, hogy a leendő befektető elfogadja majd ezt a minimális vételárat kettőn állomásán?
Ez természetesen így van. Mi azt gondoljuk, hogy az fog jelentkezni, aki ebben nagyon hosszú távú üzletet lát, illetve az egyéb kapcsolt nem jó, hogy kapcsolt vállalkozásokban, hanem a cégcsoport egyéb termékeit hitelesíti azzal, hogy eljut 300, 500, 600 ezer háztartásba.
De bocsásson meg, épp most ott tartunk, hogy a cégcsoportjának egyéb termékeinek a hitelét ezzel rontja. A nagyon népszerű ellenzéki pártok felszólították őket, hogy ebbe ugyan be ne szálljanak, mert majd bojkottot hirdet ellenük a KDNP. A Fidesz azt mondja, hogy ő mindent vissza fog csinálni. Ez inkább rontja a többi termékének a hitelét.
Nem akarok most ilyen apró ellentmondásokba belemenni, hogy a KDNP bojkottra szólít fel, ugyanakkor a református egyház meg szeretne beszállni. Tehát azért ambivalens ez a dolog, ezt akartam ezzel jelezni.
A igen, egyház meg a református.
Igen, de hát ha van a kettő között valamilyen oksági vagy logikai kapcsolat, ne zárjuk ki, de bocsánat, ez egy nem. A dolog lényege az volt, hogy természetesen most vannak politikai deklarációk. De nem gondolom azt, hogy az ellenzéknek az lenne az érdeke, hogy minél rosszabb, annál jobb. Tehát, ha ez a rendszer elindul, és ez a rendszer működik, ebben a rendszerben van racionalitás, akkor majd meg fogják találni azt a verbális áthidalást, és azokat a felületi változásokat, ami miatt ez megoldható, de nem fogják felszámolni. Hát, ha azt nézzük, hogy Szlovákiában is ugye a Ficóék teljes visszarendeződést ígértek, és azon túl, hogy ott is megszűnt emblematikus a vízidíj, más gyakorlatilag nem történt, tudják azt, hogy ha hozzányúlnának a rendszerhez, akkor sokkal-sokkal több pénzért, rosszabb ellátást tudnának nyújtani a lakosoknak. Én azt gondolom, hogy itt is, ha működik, akkor az a jelenlegi ellenzék, amennyiben kormányra kerül, azt fogja mérlegelni, hogy hogyan működik ez a rendszer, és hogyan jó a betegeknek, mert végül is erről kéne, hogy szóljon.
Azt sokszor elmondták, hogy semmilyen profitot nem kívánnak ezeknek a társaságoknak garantálni, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy a magánbefektetők ne kérnének valamilyen biztonsági garanciát a politikai kockázatra. Mit kérnek, és mit tudnak ajánlani?
Az első kérdés, hogy profit garancia. Természetesen két dolgot nem szabad összekeverni. A piac átlagos működési garanciáját a rendszerben biztosítani kell. Tehát azt nem lehet, hogy az állam nem teszi bele azt a pénzt, amiből az ellátási csomag biztosítható, és ha minden pénztár csődbe megy, akkor rosszul van meghatározva ez a csomag. Itt arról van szó, hogy egyik vagy másik pénztárnak, hogy te is biztosan nyereséget kapsz, még ha nem is jól dolgozol, erről van szó. Egyébként pedig garancia nem nagyon sok van ebben a rendszerben.
Nem is nagyon sokat kérnek?
Bocsánat, persze, hogy kértek volna, hát nem lenne. Ha van egy cseppeszük, akkor kérnek, de itt alapvetően, amit bármilyen bíróság a károkozás mértékétől, stb. Megítél, alapvetően erről van szó, illetve bizonyos visszavásárlási garancia.
Amit a következő kormány terhére nyilvánvalóan,
tehát igen, hát bocsánat, a kormány terhére kötik meg. Annak kell fizetni, aki kárt okoz. Ilyen egyszerű.
Kikkel tárgyalnak most? Milyen cégekkel?
A minisztérium mindig igyekszik ernyőszervezetekkel tárgyalni. Tehát ezért igen, folyamatosan konzultáltunk a biztosítókkal, de nem egyik vagy másik céggel, hanem azt mondtuk, hogy van egy ilyen szervezet, hogy Mabiz, és a Mabiznak van egészségügyi tagozata, mi vagy a Mabizzal, vagy annak egészségügyi tagozatával tárgyaltunk folyamatosan, mint ahogy más szervezetekkel is, de nem külön-külön egyek cégekkel tárgyalunk.
A Mabizon keresztül fel tudják mérni, hogy milyen az érdeklődés a rendszer iránt?
Az érdeklődést azt fel tudjuk mérni, de ugye miután itt általában leányvállalatok vannak, mi azt tudjuk, hogy a leányvállalatok milyen lelkes üzeneteket, vagy milyen aggályokat küldenek az anyavállalatokhoz. A döntések nem feltétlenül Budapesten fognak megszületni.
És az üzenetek most lelkesek, vagy aggódóak, vagy semlegesek? Mert korábban néhány hónappal ezelőtt még az egyik nagy piacvezető biztosító, a piacvezető biztosító elnöke, hazai elnöke azt mondta, hogy még semmiről nem tájékoztatta az anyavállalatának a vezetőjét, mert nem tudja, hogy mi lesz. Azóta már sok minden történt.
Azóta valóban van egy megszavazott törvény. Azt gondolom, hogy hozzá kell ahhoz szokni, hogy egy piaci szereplő piaci módon viselkedik. Tehát logikus, hogy nekünk nem azzal jött, vagy hozzánk a tárgyalás, hogy jaj, tényleg, csak 12 000 forint per fő, hát ilyen olcsónak halljátok adni, hanem logikus, hogy nekünk elmondták, hogy ez a nagy halál, hogy ez hogy nem lehet kitermelni, stb. De hát ez a normális tárgyalási, vagy alkupozíció üzleti ügyekben, azzal együtt, mi nem gondoljuk azt, hogy itt nem lesz jelentkező, de valóban ez az ár azt is üzeni, hogy az egyik alapvető üzenet ebben az egész, hogy a kalandorok kiméljenek, eligével van meghirdetve a pályázat, tehát valóban csak megfelelő méretű referenciájú tőkeerejű cégek jelentkezzenek, ne rajtunk tanuljon, vagy kísérletezzen bárki.
A piacnak sajátos jellemzője a kockázat, és az ebből előfordulható bukás is. Ilyen garancia van a rendszerben arra, hogyha valamelyik társaság meg bukik, akkor a területen lévők nem maradnak ellátatlanul.
Ez egyértelműen megvan, hiszen az állam 51%-a benne van a rendszerben. Itt a legrosszabb esetben, hogyha nincs más működő pénztár, amelyik ezt meg akarja venni, át akarja venni, akkor az a terület 100%-osan állami tulajdonos biztosítóként tud. Igen.
Működik?
Igen. Igen.
Arra van
igen.
Garancia, hogy a biztosítók, amikor majd a tárgyalások elkezdődnek, nem fognak kartellezni, és nem állnak egy nagyon erős ajánlattal, de egyeztetett ajánlattal a kormány elé?
Az eljárás nem közös ajánlattételre fog szólni. Másrészt ez versenypiac szabályozási kérdés, nem egészségügyi, tehát nem speciális ágazati szabályokat kell hozni ennek a megakadályozására, és nem is mi, hanem ezzel foglalkozó szakértők fogják ezt águs szemekkel figyelni.
Államtitkár úr, köszönöm a tájékoztatást.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.